A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Tavaszodik, zöldül a természet, és bizony ilyenkor előbukkan az a sok hulladék, amit a folyómedrekben, erdőszéleken, mezőkön és kaszálókon dobnak el. Székelyföld szinte minden településén szokássá vált, hogy ilyenkor április 22-e a Föld napja környékén önkormányzati vagy civil kezdeményezésre megtisztítanak egy-egy területet, sajnos azonban nem a szemetelők takarítanak maguk után. Emlékeztetem hallgatóinkat, hogy a Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezésére holnap ismét közösen kitakarítjuk a Marospartot, ahová szeretettel várunk minden kedves marosvásárhelyi és környékbeli lakost. Táncos Barna szenátorral, korábbi környezetvédelmi miniszterrel beszélgetünk mai műsorunkban környezetvédelemről, folyóink és erdeink tisztaságáról, a hulladék újrahasznosításáról. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, szenátor úr!
Jó napot kívánok, én is szeretem. Üdvözlöm a rádió, és üdvözlöm Agyagási úr.
Hol van éppen most, úgy tudom, hogy csemetéket ültetnek, vagy készülnek ültetni valahol?
Hallottam, hogy a tanács, illetve a Csicsói önkormányzat, a Csíki Magánerdészet egy csemeteültetési akciót szervezett mára. Arra fele tartok, oda szeretnék a mai nap folyamán oda is eljutni. Egy ideális pillanat, hisz a tegnap előtt rengeteget esett az eső, még havazott is. Mára pedig szépen kitisztult az idő, gyönyörűek a hegyek itt a környéken, szép havas hegycsúcsokat látunk, akár az Egyeskőt, akár a Hargita csúcsát nézem, és ez egy szép nap lesz azok számára, akik hozzá szeretnek jönnének járulni a természet felújításához, illetve azoknak a területeknek a beültetéséhez, ahol új erdők jönnek majd létre.
Földünk tüdejét az erdők képezik. Hogyan halad az erdősítési program Romániában?
Nem halad rosszul, de a jó nem ilyen, ezt szoktuk mondani Székelyföldön. Sajnos a jelenlegi vezetés a minisztériumnak nem helyezett akkora hangsúlyt az erdősítésre, illetve az újraerdősítésre. Én rengeteget küzdöttem azért, hogy ne csonkítsák meg a költségvetését. A jelenlegi miniszter úr, ő első héten már elengedte ezt a problémát, és azt mondta, hogy úgy se lesz ebből semmi, és akkor nincsen miért küzdeni azért, hogy megmaradjanak az uniós pénzek erre a tevékenységre. Az is igaz, hogy a déli megyékben határozott ellenkampányt folytattak a mezőgazdasági igazgatóságok az erdősítési program ellen. Ők a szántóföldben és a gondolom, hogy az elsivatagosodásban hisznek. Épp azokban a megyékben kellene rengeteg erdőt ütetni, ahol teljesen kiirtották gyakorlatilag az erdős területeket, 3-4-5-7%-os erdős felületteren. Egyes megyék az országban, ott minden felszántanak, minden beretnek, mindent leharapnak, és emitt elharapozódott az elsivatagosodás. Ez szinte hihetetlen, hogy Románia területén vannak olyan több száz, akár több ezer egybefüggő hektáros, több ezer hektáros egybefüggő területet felelő folyamatok, ahol hasonlít a természet a sivatagos, nem sivatag a szószoros értelmében, de a nyár 3-4 hónapjában annyira kiszárad, annyira homoktűnés lesz az egész, és annyira kiszárad a növényzet, hogy ezt már sivatagosodásnak lehet tekinteni. Ezek a területek csak növekszenek, és ott kellett volna elsősorban új erdőket ültetni, nem Hargita megyében, ahol most is 40% fölött van az erdős területek aránya, hanem ott a déli megyékben. Ami jól halad Székelyföldön, az az újraerdősítés. Ezt azoknak a közbirtokosságoknak és magánerdőknek találtuk ki, mondhatnám azt akár, hogy találtam ki ezt a programot, akiket nagyon sújt a széldöntés. Több ezer hektár vált a széldöntés a vihar áldozatával 2020 februárjában, és több százezer köbméternyi fa lett kitermelve azokról a területekről. Ezeket a területeket most uniós pénzből újra lehet ültetni. erre 100%-os finanszírozást biztosít az a program, amelyet elindítottunk, és itt több mint 27 pályázat van már sikeres Székelyföldről, és közel 35 millió lejes támogatás érkezett be az erdőtulajdonosok számlájára, vagy érkezik be az erdőtulajdonosok számlájára, ezáltal mentesülnek az újraerdősítési költségektől, és fel tudják használni azt a pénzt, amit erdősítésre fordítottak volna, újraerdősítésre fordítottak volna más célokra. Én arra biztatok minden közbirtokosságot, minden magánerdőtulajdonost, akit sújtott bármikor is széltentés, vihar, hogy használja ki ezt a lehetőséget, lesznek még erre kiírások, és lehet pályázni. Itt van például a jó példája a felcsíki közbirtokosságoknak, őket sújtotta leginkább a 2020-as vihar, és ott 10 milliós, 5 millió lejes pályázatok, sikeres pályázatok vannak, a Domokosi önkormányzatnak, a Szent Tamási önkormányzatnak, más önkormányzatnak, vagy a közbirtokosságnak, bocsánat, a közbirtokosságoknak, és ez egy óriási segítség számukra. Ahhoz, hogy a széndioxid kibocsátást ellensúlyozni lehessen, ahhoz kötelező módon erdősíteni kell, és Románia nem áll jól európai viszonylatban átlagos átlagban. Tehát itt vannak a Kárpátok, ezek javítanak az erdős területek a statisztikákon, de messze uniós átlag alatt vagyunk. Magyarország adatai is azt mutatják, hogy jobb a helyzet erdős területek szempontjából Magyarországon, mint Romániában. És azért említettem a déli megyéket, mert azok a megyék, a Kárpáton túli déli megyék, amelyek nagyon-nagyon lerontják ezeket a mutatókat, ezeket a statisztikai adatokat, hisz ők teljes mértékben kiirtották az elmúlt évszázadokban az erdőt azokban a régiókban.
Egyébként a mostani körülmények között azok a területek még beerdősíthetők lennének?
Igen, mindenképpen, és az elsivatagosodott területekre is vannak megoldások. Miniszterként több alkalommal meglátogattam olyan erdészeteket, illetve kutatóintézeteket, akik ott azon a részen bebizonyították, hogy például akác ültetéssel, első ciklusban akác ültetésen, utána más értékesebb fajok ültetésével vissza lehet hozni az elsivatagosodott területeket az erdőgazdálkodási körforgásba, és ezeket próbáltuk mi promózni. Egy alkalommal Csuka miniszterelnökkel voltunk egy ilyen látogatáson, épp Dózs megyében, de azokra a területekre is.
A statisztikák szerint Hargita megyében nőtt az erdős területek nagysága az elmúlt 30 évben, és ezt állítja a megyei tanács elnöke is, szenátor úr, ez valóban így van?
Az erdős területek növekedése elsősorban a beerdősödött legelőknek köszönhető. Országos viszonylatban közel 1 millió hektár erdősödött be erdős legelő, vagy legelő vált erdővé az elmúlt 30 évben. Románia 4,5 millió hegyi legelővel lépett be az Európai Unióban. Statisztikai adat ez, nem hiszem, hogy akkor ezt valaki leellenőrizte volna, ez az adat még valamikor a kommunizmusból származhat, hisz akkor voltak a legjobban nyilvántartva a hegyi kaszálók, a hegyi legelők. Ez a statisztikai adat már a közel 3,5 millió hektára romlott, ha mondhatjuk így, a legelők szempontjából az erdők javára. Nagyon sok olyan hegyvidéki kaszálót, legelőt hagytak fel az új tulajdonosok, ahol nehezebb a gyep területnek a megművelése, és ott a természet elvégezte a dolgát, visszajött az erdő, beerdősödött fenyővel, bükkkel, más fajokkal, és ebből jön Hargita megyének is az erdős terület növekedése.
Valamelyest sikerült visszafogni az illegális fakitermelést Romániában? Hogy gondolja? Hiszen az erdőket nem csak a szél dönti, hanem ott bizony a láncfűrészek is döntik rendesen.
Minden adat az bizonyítja, hogy főleg Székelyföldön egyre tisztességesebb és korrektebb törvényes és szakmai szempontból is jobb erdőgazdálkodás folyik. Erre a statisztikai adatok is bizonyítékul szolgálnak. A legutolsó információm épp azoktól származik, akik a legnagyobb híresztelői az állandó erdőlopásnak. azok, akik egyszer azt mondták, teljesen alaptalanul, hogy 20 millió köbmétert lopnak el évente Romániából, a Románia erdeiből, ők azt mondják, hogy az országos statisztikai adatok, az erdő leltár, ez az úgynevezett IFENE, ez azt bizonyítja, hogy 2020 óta 30-35%-kal csökkent az illegális fa kitermelése. Meggyőződésem, hogy nagy mértékben ez a szumár 2 rendszernek köszönhető, annak amiatt, vagy annak köszönhetően egyre nehezebb közútakon illegális fát szállítani. Úgy gondolom, hogy ehhez nagy mértékben hozzájárultunk mi, az RMDS-nek a kormányzati szerepvállalása is sokat hozzátett ehhez, de azt is tudni kell, hogy Székelyföldön közel sem volt annyira drasztikus a helyzet, mint mondjuk az ország más megyeiben. Itt főleg a közbirtokossági erdőgazdálkodás az sokkal, de sokkal szabályosabb, tudományos szempontból is jó, mint sok más országban, vagy sok más megyében.
Táncos Barna szenátorral, korábbi környezetvédelmi miniszterrel beszélgetünk mai műsorunkban környezetvédelemről, folyóink és erdeink tisztaságáról, a hulladék újrahasznosításáról. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Szenátor úr, hogyan néznek ki erdeink szennyezettség szempontjából? Mit tapasztal, amikor erdőben vagy éppen környékén jár? Ilyenkor tavasszal mindig előtűnik az a sok hulladék, a sok szemét, amit hát bizony faluból képesek sokan oda kivinni.
Akár erdőkről, akár mezőről, tavakról, folyókról beszélünk, sáncok, útmenti sáncokról, a helyzet véleményem szerint katasztrofális. Továbbra is rengeteg felelőtlen állampolgárja van az országnak, hisz továbbra is kihordják azt a szemetet a természetbe, amelyet elvinne a hulladék gazdálkodási vállalat a kapu elől.
És amelyet szép pénzt fizetünk, ugye?
Fizet is minden állampolgár. Számomra teljesen érthetetlen, túl azon elfogadhatatlan, és a civilizáció az már nem szabadna. A civilizáció az azt kellene jelentse, hogy ilyen butaságokat már nem csinál senki. Ennek ellenére mindenhol, és kivétel nélkül minden településen van ilyen helyzet, és vannak ilyen történetek. Mondok néhány konkrétumot, hogy lássák, vagy hallják a kedves hallgatók, hogy mit jelent az, hogyha tetten érnek valakit, vagy filmezik, vagy hogyha megtalálják a szemétbe az illető személyre, az illető családra utaló dokumentumokat, egy-egy számlát, egy-egy gyorspostai kihordó bizonylatot. Csíkszentsimonban, és azért említem őket, mert az ők hozzáállásuk, a polgármester, Bogna István polgármester hozzáállása az kitérendő. 4-10 ezer le és büntetést róttak ki 23-24-ben magánszemélynek azért, mert kivitte a szemetet a természetbe.
Épp a tegnap mondta el a polgármester úr, itt volt ebben a műsorban, de jó, hogy említi szenátor úr.
Tehát ez egy olyan dolog, amit minden önkormányzatnak meg kell tennie, különben a szép szó, a tudatosítás, a nevelés az nem elég. Rengeteget dolgoztunk azért, hogy az iskolába bevezessük az öltetet, és megtanítsuk a gyerekeknek már kiskorban, hogy hogyan kell a hulladékkal gazdálkodni. Rengeteg országos kampányt lefolytattunk azért, hogy a felnőttekkel is ismertessük, hogy mi a szabály, mi a törvényes, mi az etikus, mi a korrekt. Ennek ellenére továbbra is vannak olyanok, akik ezt egyszerűen semmibe veszik, és azoknak az egyetlen megoldás a több ezer lejes büntetés.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, s mi van avval, hogy a nagy bútorgyártó svéd cég Romániában vágja ki a fákat, hírekben hallottam.
Romániában évente 20 millió köbméter fát termelnek ki törvényesen. Aki azt mondja, hogy nem szabadna az erdőből fát kivágni, annak azt javasolom, hogy akkor minden fából készült terméket dobjon ki a házból, aludjon műanyag ágyban, műanyag szekrényt vásároljon, ha tud, Tehát tudatában kell lenni annak, hogy a fa egy megújuló energia, megújuló, akár energiaforrás, de egy megújuló forrás, és a jó erdőgazdálkodás az lehetővé teszi azt, hogy az erdők növekedjenek természetesen, felújuljanak ültetés által, újra létesítjük az erdőt, de ez azt is jelenti, hogy a fát a lehető legmodernabb technológiával feldolgozzuk, és a társadalomnak hasznára válik. Azt, hogy az IKEA-n, vagy a, nem szabad otthonra mondani, bocsánat, hogy a svéd cégnek hány hektár erdője van Romániában, tényleg nem tudom egészen pontosan, biztos, hogy van, és biztos, hogy ők fából dolgoznak, mert mi vesszük meg az illeti üzletből a fából készült bútorokat például. És előszeretettel himbálózunk a hintaszékben, ami ugyancsak fából készült. Tehát nem az a vétek, hogyha az ember fából készült termékeket vásárol, vagy nem az a vétek, hogyha Székelyföldön is magas hozzáadott értékkel fából készült termékek készülnek, hanem az a bűn, az a vétek, hogyha a kitermelt erdőhelyet nem ültetünk mást, hogyha törvénytelenül úgy vágunk ki erdőt, hogy nem tartjuk be a szabályokat, illetve hogyha nem gondolunk a következő generációkra, és nem hagyunk számunkra olyan erdőt, amelyből ők is majd fenntartható módon ilyen erőforrást használva ők is majd bútort, illetve más termékeket készíthetnek.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék,
Ákos vagyok, Maros megyő, Székelyhozos községből, Eherdről van szó. Én egy 66 éves ember vagyok, mindjárt betölt egy hónap végén. A szenátor úrnak azt szeretném mondani, szintén van egy területem, hogy legelőnek szerepel, de beültettem én is, de a természet is, én zöld juhart ültettem, másik juharfát, csakácsfát. Na de most az erdőkön úgy vágják ki a gyertyánfát, a bükkfát gyerekkoromban, én úgy tudom, hogy nem kellett visszaültetni. Most egyet kivesznek innen, egyet onnan, és az erdő ki van pusztva. Miért nem adnak oda, mit tudom, egy árit, tessék kivágni, ott mindent vágjon ki, ez az erdőszetnek egy rossz íze, én meglátásom szerint. Gyerekkoromban így volt, az erdő vissza volt nőve. És a másik a szennyezéssel a környezeti, ezek akik állatot tartottak, az ők emberei megiszák azt a, mit tudom, azt az üvegsört, vagy elvisznek teját, vagy mit tudom, a frakomba, ott el is dobják, meg kifogyott. Én már nem egyet szedtem össze egy zsákkal, szintén itt az én határomban, Marosvásárhelyen is lakom a Zifra-Szirébe, ott is jártam a Somostetőnön, szintén ez a, mert a kutyát sétáltattam, vagy vele, hogy a természetben nyugdíjas vagyok, már 5 éve, 6 éve jártam, és ez kéne szólni ezeknek, akik tartnak állatot, úgy tehént, mint juhot, hogy az ők emberik ne dobják el az ilyen flakont, ha kiürült.
Így van. Köszönjük szépen, Ákos, hogy ezt...
A legutolsó az ehhezi pomnak is a románokkal való, vagy azoknak szintén errefelé kapol flakont, sörös flakont, teás üveget, mindenféle, hogy el van dobva. Akkor már csak szedje össze, és dobja el.
Igen. Köszönjük szépen, hogy elmondta, szenátor úr.
Az első felvetésre válaszom az, hogy ha erdős területről van szó, erdőről, amelynek üzemterve is van, ott az újraültetés az kötelező, vagy pedig olyan erdőgazdálkodási munkálatokat végeznek, ahol a természetes újra település van előnybe helyezve. Ott, ahol gyep területből lett erdő, ahol legelőbbül kaszálóból lett erdő, az új erdészeti törvénykönyv, amelyet most vitatunk a parlamentben, és amely ugyancsak a mi kezdeményezésünkre indult el, az lehetővé teszi a kettős hasznosítást, ez a dupla folos szint kategória, a mezőgazdasági és erdős terület egy ugyanabban a pillanatban az a gyep terület, úgy hívják a románul most az erdészeti törvénykönyvben, hogy agroszilvik, és itt a tulajdonos dönthet, hogy akkor 4-5 év után, vagy 20 év után kivágja teljesen azt a gyep területen azt az erdőcskét, vagy fiatal erdőt, és visszaalakítja legelővé, vagy pedig hagyja, és erdőgazdálkodást végez rajta. Ez egy könnyítés, egy olyan megoldás, amelyet Európában nagyon sok tagállamban használnak, hogy van egy átmenet a mezőgazdasági és az erdős terület között.
A második felvetésre a válaszom az, hogy bevezettük a betétdíjas rendszert, azok a sörös flakonok most pénzt érnek, minden egyes flakon, minden egyes üveg 50 banit, és nap nem telik most már el úgy, hogy valahol ne látnám, hogy olyan személyek, akik ezzel foglalkoznak, összegyűjtegetik innen-onnan, és zsákoslat viszik be az automatákhoz, és azt a kis pénzt visszaszerzik. Azoknak pedig, akik reggel délve este megisznek egyes sört, azoknak azt javasolom, hogy ha az egész heti sörös üveget összegyűjtegetik, akkor péntekre annyi összegyűjt, hogy a szombat-vasárnapi sörözésre megvan a pénz.
Igen, István írja, szenátor úr, és akkor ezzel egy kicsit át is tértünk az újrahasznosításra. Szóval István írja SMS-ben, üdvözlöm Önöket röviden. Még néhány éve a szeredai kórházban tányérokban, leveses csészékben fémkanál villa, amit megmostak és másnap újra használtak. Ma egy napi etetés után egy konténer műanyag dobozt visznek a szemétbe, lehetne tovább sorolni, például egyszer használatos pempősz, stb. Ki dönti el ezeket az új divatokat? Biztos, hogy ez haladás? István írja, és én csatlakozom az ő véleményeihez, hiszen szerintem is a műanyagot nem újra, vagy a hulladékot nem újra hasznosítani kellene, hanem nem kellene megtermelni.
Az egyszeri használatú műanyag termékek gyártása piacra helyezése Romániában tilos. Tehát bárki étkezdében elvitelre kaját vásárol, kell tudja, hogy a műanyag tányér, a műanyag csésze, az egyszeri használatos műanyag kanál villa, az be van tiltva az országban. Ezek helyett olyan újrahasznosítható vagy lebomló anyagból készülő termékeket kell használni, amelyek megvannak jelenleg a piacon, picivel drágábbak, ez igaz, de a forgalmazott cégek, a catering cégek, a vendéglők azt kell használják. Az ellenőrzés az nem egyszerű, mert minden egyes ilyen céget meg kellene büntetni, az már a környezetvédelmi őrség, illetve a fogyasztóvédelem dolga. Itt, hogyha van elég kapacitás rá, akkor ezeket a cégeket ellenőrizni kell, büntetni kell azért, hogy ne használjanak tovább egyszeri használatú műanyag termékeket. Csomagoló anyagot pontosabban.
Apropó Erdők Imre írja, jó napot kívánok mindenkinek. Könnyű a 8. emeletről kommentálni, de ki kell menni az erdőbe, és meg kell nézni, hogy mennyi száraz és bogárette fa van. Ezért kell kivágni, hogy ne terjedjen a betegség. Hiányzik a mínusz 25 fok, ami valamikor megölte a kártevőket. Ezt értse meg mindenki, hogy az erdő szaporodik és nem fogy. Tisztelettel Imre írja.
Imrének teljes mértékben igaza van, ugyanazt mondtam én is, hogy Romániában az erdős területek 2007-hez viszonyítva, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az erdős területek növekedtek. Ezt a WWF is, a legnagyobb zöld szervezet világszerte, ő is elismerte. Persze, hogy a sajtóban, meg bizonyos civil szervezetek szájtjain, internetes oldalain nem ez szerepel, mert hogyha valaki ezt elismeri, akkor nem lehet ebből már olyan témát fabrikálni, amiből támogatások is érkeznek. De a tény az, hogy Romániában növekedett az erdős területek aránya, az is tény, hogy vannak deficites megyék, ott, ahol nagyon nagy probléma van, és vannak azok a megyék, azok a közbirtokosságok például, ahol korrekt erdőgazdálkodás folyik, és ahol van fakitermelés is, de folyamatosan van újraültetés is.
Egy másik hallgató kérdezi, jó napot kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy a vadvédekezés ellen benyújtott pályázatokat mikor bírálják el, tisztelettel Péter kérdezi.
Nem tudok válaszolni rá, mert azok után, amennyit nekem hazudtak a volt kollégáim, azok után én már nem tudok senkinek igaztalan dolgot mondani, nem szeretnék utánuk hazudni. Állítólag néhány száz pályázat ki van értékelve, 4500 volt, de nagyon rosszul haladnak vele, és nem tudjuk most már ellenzékből meggyőzni őket, hogy prioritásként kezeljék. Minden más egyébben foglalkoznak. Én abban reménykedtem, hogy legalább a 2024-es medveszezon elindulása előtt kész lesz ez a kiértékelés, de nem tudnám megígérni, vagy nem tudnám azt mondani, hogy bízok benne, mert rengeteget ígértek, és egyik határidőt se tartották be az utóbbi fél évben.
Egy másik probléma, hogy egyre több helyen jelent problémát, főleg a nyári időszakban az ivóvíz biztosítása, ahol meg van víz, az sok esetben szennyezett. Hogyan tudjuk tisztán tartani folyóinkat, forrásainkat? Szenátor úr, most itt elmondom kedves hallgatóinknak, hogy holnap 11 órától ismét közösen kitakarítjuk a Maros partot, Marosvásárhelyen, illetve a Maros-Szentgyörgyi szakaszon. Ez a rádiónak egy régóta futó projektje, és hát bizony sok tonna hulladékot gyűjtenek össze azok, akik részt vesznek ebben az akcióban. Elég ez, hogyha kitakarítjuk vajon évente egyszer a folyómedret, folyópartot?
Közel sem elég, mert az a szennyezés az nem az a típusú, amelyről a kedves hallgató írt nekünk. Az a talajvízből beszivárgó szennyező anyag az egy óriási veszély, hisz nem kezelik sajnos vidéken megfelelőképpen a trágyalevet, nincsen megfelelőképpen zárrendszerbe vezetve, onnan szippantóval elszállítva és a megfelelő mennyiségbe a szántóföldre legelőre juttatva, és az egyik legnagyobb veszélyt ma is a nitrit-nitrát szennyezés jelenti, amelynek a forrása az a mezőgazdasági tevékenység, vagy azok a kis farmok, azok a háztáji gazdaságok, ahol nem vigyáznak arra, hogy a csurgalék az ne kerüljön se a patakba, se a talajvízbe. A másik nagy problémát azok az intenzív mezőgazdasági farmok, azok a farmok jelentik, ahol nem megfelelő mennyiségben és nem elővigyázatosan használják a műtrágyákat, onnan is rengeteg szennyezőanyag kerül be az a talajvízbe. Amikor még a minisztériumot mi vezettük, akkor az RMDS egy több száz milliós országos uniós programot kezdeményezett, amelyből egyrészt ilyen kis, akár kis egy-két háznak megfelelő szennyvíz tározó és semlegesítő rendszert lehetett vásárolni. Erre nagyon sokan pályáztak az országos programban, nagyon sok önkormányzat. Nagyon vigyáznunk kell a család szennyvízére. Tehát ha nincsen csatornál hálózat a faluban, akkor olyan tartályba kell, földbeásott tartályba tárolni a szennyvizet, amelyből ki lehet szippantani, és el lehet vinni egy annak arra a célra létrehozott szennyvíz tisztító telepre. Ellenkező esetben a szennyvíz beszivárog a talajba, és nem lehet csinálni azt, ami még 20-30-50 évvel ezelőtt gyakorlat volt, hogy ástak egy nagy gödröt, oda szépen befolyt a ház, mert a házból származva az illető családnak a teljes szennyvíze, és onnan majd elszivárgott valahova, ez mind évszázadokra bekerül a talajvízbe, bekerül a mély vízhálózatokba, és onnan nem lehet kitakarítani. Ezért a mi felelősségünk az, hogy a szennyvízünkkel hogy bánunk, de a mi felelősségünk az, hogy bánunk a mezőgazdaságból állattenyésztésből származó csurgalékkal, mert ezeket a vizeket kizárólag mi szennyezzük, nem a földön kívüliek jönnek ide, hogy tönkretegyék a mi természetünket.
Igen, Tündének egy hozzászólása, hát egy kicsit bővebben írja le azt, amit az imént én is kifejtettem, szenátor úr, szóval mondom Tündének az SMS-ét. Üdvözlöm Önöket, a hulladékmenedzsment kapcsán a sajtóban szinte csak a szemétgyűjtésről és a szelektív hulladékgyűjtésről esik szó, pedig a hulladékmenedzsment elmélete alapján a hulladék kezelési hierarchiájának legelső lépése a hulladék keletkezésének megelőzése. Meglátásom szerint erről kellene többet beszélni, törvénykezés szempontjából olyan módosításokat támogatni, ami a hulladék keletkezését akadályozza. A zero waste, hulladékmentes trendek, egyéni... mindjárt mondom, elugrott az SMS-em, szóval a zero waste, hulladékmentes trendek egyéni szinten nagyon sok hasznos ötlettel jönnek, de ha a törvénykezés és a piac, a fogyasztói társadalom ezt nem támogatja, akkor sajnos mindez csak egyetlen fecske, ami nem csinál tavaszt, üdvözlettel Tünde írja.
A végével kezdeném, azzal az egyéni felelősséggel és a mentalitás váltással, amelyre a legnagyobb szükség van. Meggyőződésem, hogy ez a legmagasabb szintje a hulladékgazdálkodásnak akkor, amikor nem azon gondolkozunk, hogy hogy kezeljük a keletkezett hulladékot, hanem hogy viselkedünk az üzletben, a bevásárlóközpontban, akkor, amikor hazavisszük a termékeket, megnézzük, hogy hány szatyrot kérünk hozzá, megnézzük, hogy hányszor van az a termék becsomagolva, de ez már társadalmi szempontból is egy olyan magas szint, ahova rettenetesen nehéz eljutni. Én őszintén nem látom eléggé éretnek ma a romániai társadalmat arra, hogy az üzletben a polcon hagyja azt a terméket, amely túlzottan csomagolt, vagy hogy az üzletben már arra gondoljon, hogy soha nem kér szatyrot, hanem otthonról viszi. Ez nálunk a családban most már szinte kötelező. Nem kérünk a piacon se soha műanyag szatyrot vagy zacskót, sem a paradicsomhoz, sem a más termékekhez, hanem otthonról visszük a szatyrot, a netszet magunkkal. De ez egy társadalmi szinten ezért rettenetesen nehezen megvalósítható dolog, ezért úgy gondolom, hogy ma még Romániában sokkal nagyobb szükség van arra, hogy a gyerekeket megtanítsuk arra a felelős hulladék gazdálkodásra, ami nélkül egyszerűen nem lehet kitakarítani a természetet. Én nem szeretem nagyon azt, amikor a gyerekekkel szedetjük össze évente egyszer-kétszer a felnőtteknek a piszkát, a szemetét mindenhonnan, de szükség van erre is, hogy szembesüljenek a gyerekek azzal a szemét hegyel, amit a felnőttek generálnak, hogy hát, ha akkor, amikor ők felnőtté válnak, nem fogják ugyanazt tenni. Sokszor elrontja a gyereket a társadalom, otthon jól megtanítják, elmondják neki, és látja, hogy a pattársa, a kollégája, az osztálytársa, a csoporttársa az felelőtlenül viselkedik, és akkor elviszi a hullám. A kritikus tömegnek az elérése az első cél, és ezt szeretnénk a zöld héttel is elérni az iskolában, hogy többen legyenek azok, akik azt mondják, hogy szégyen eldobni bármit is az utcán, hogy többen legyenek a gyerekek között azok, akik rászólnak az osztálytársukra, és felhívják a figyelmüket egymásnak arra, hogy nincsen rendben az, hogyha szemetelnek bárhol is. Utána pedig hát, ha sikerül nekik megnevelni a felnőtteket is, hogy rászólnak a nagytatára, a szülőre, az apára, az anyára, a szomszédra, hogy nem jó az, amit csinálnak a felnőttek, majd iskolában ő ezt másképp tanultak.
Még egy kérdése van időnk, Ilona írja, jó napot kívánok, megkérdezném, hogy az úttestre váratlanul kiugró és elgázolt állatokkal mi a teendő?
Jogszabályt módosítottunk az elmúlt években, és amennyiben az út adminisztrátora, az országos útügy vagy a megyei úton, a megyei tanács nem jelöli ki vadveszélyes út azt az utat, akkor az autóban tett kárt meg kell térítse az út adminisztrátor. Így ez történik abban az esetben is, ha például medvét ütnek el az úton, és nincsen kijelölve, hogy az az útszakasz az medve veszélyes útszakasz. Ez a törvény után néhány helyen azonnal meg is jelent a tábla,
Én inkább arra gondolok, hogy az a helyzet, hogy egy rókát, egy kisebb állatot, ha elütünk véletlenül, akkor azt félretesszük az út szélére, ott hagyjuk, tovább megyünk, vagy azzal mi a
tend? Ha megdöglött a vad, akkor szólni kell az illető önkormányzatnak, hogy elvigye a tetemet, vagy pedig, hogy olyan állapotban van, akkor a környezetvédelmi őrséget kell értesíteni. Ők kijönnek az állatorvosi, az állategészségügyi hatóság szakembereivel, megvizsgálják az elütött vadat, hogy akkor életveszélyben van-e vagy nincs, menthető vagy nem menthető. Abban az esetben, hogyha nem menthető, akkor elaltatják, hogyha nem, akkor megoldást találnak arra, hogy visszavigyék az élőhelyére a természetbe.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna szenátor, korábbi környezetvédelmi miniszter volt. Szenátor úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, és további jó rádiózást kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.